Jó. Köszönöm szépen, a lehetőséget, hogy itt lehetek és előadhatok. És előadásomban arról fogok beszélni, hogy hogyan lehet egy egészen elfogulatlan új generációs szekvenálási módszerrel, az ATAC-szekkel, különböző sejtekben, ebben az esetben makrofágokban, egy bizonyos folyamatban a kulcstranszkripciós faktorokat meghatározni, illetve ezek egymás utániságát meghatározni. Az ATAC-szek az transzpozázokat használ arra, hogy megtaláljuk a nyitott kromatin régiókat, tehát azokat a régiókat, amelyek nem záródtak hisztonmolekulákba, hanem nem hisztonfehérjék, például a transzkripciós faktorok kötik őket, látható itt, hogy megtörténhet a behasítás a nyitott kromatin régióknál, illetve nem csak behasítás történik, hanem egyfajta rövid szekvenciát is kapnak ezek a régiók. Tehát ez a piros és kék vég, hogyha egy fragmentre kerül, akkor ezek a régiók felamplifikálhatóak és megszekvenálhatóak. Tehát megkapjuk egy tényleg mindenféle fehérjétől, mindenféle külső behatásoktól vagy antitestektől függetlenül azokat a régiókat, ahol valamilyen szabályozó elemek éppen aktívak lehetnek. A szabályozó elemek nagyon sokfélék, a promoter-proximális elemek eredetileg úgy lettek leírva, hogy tataboxot kell, hogy tartalmazzák, vagy iniciátort, vagy B-response elementeket, de sokkal gyakoribb az, hogy GC-gazdag motivumok vannak a promoterekben, több mint 80% a promotereknek inkább ilyen motivumokat tartalmaz, és összességében nem több mint 15-20 ilyen promoter-specifikus motivum van. Ezt nem akartam. Az enhancereknél viszont sokkal nagyobb a lehetőség, nagyon-nagyon sokféle transzkripciós faktor képes enhancereken kötni, ez sejtípusoktól és stimulusoktól és sok mindentől függ, illetve a transzkripciós faktorokhoz korregulátorok kötődnek, amelyek valamilyen módon közel viszik a promotereket és enhancereket egymáshoz. Ide tettem még az inzulátor elemeket, nem véletlenül zölddel, valamilyen módon az inzulátorok is hozzájárulnak a promoterek és enhancerek egymásra találásához. Ezen a példagénen szeretném azt megmutatni, hogy hogyan is működnek az inzulátorok. Szó szerint valami olyasmit jelentenek, hogy félig áteresztő elemek, tehát egyben összekötnek és szét is választanak bizonyos dolgokat. Ez esetben azt találtuk, hogy ennek a génnek, egy nagyon jól ismert és nagyon sokat kutatott génnek, aminek az érképzésben van szerepe, valószínűleg szokatlan helyen, nagyon távol és downstream helyezkednek el szabályozó régiói. És ezek a régiók, mind a promoter, mind az enhancerek, két inzulátor, méghozzá, ahogy Endre délelőtt mondta, konvergensen elhelyezkedő inzulátorok között helyezkednek el, és valóban a CTCF, tehát az inzulátorkötő fehérje és a kohezin fehérje esetünkben a RAD21, az mutatja a shiftet, amit Endre délelőtt bemutatott. És ez alapján gyakorlatilag az ilyen eredmények alapján, kizárólag chipset adatok alapján modellezhető, hogy hogyan is alakulnak ki a domének. Nem csak a nagyobb topológiai domének, hanem ezek az AL domének. Ez esetünkben egy jó nagy méretű, közel 300 kilobázisos AL domén. És ez az, amit Endre is bemutatott. Az inzulátorokat köti a CTCF, nem messze tőle nagy frekvenciával detektálható a RAD21, illetve valamilyen gyűrűs szerkezet alapján kialakul egy hurok, amiben például a VEGF alfa esetén a promoter és az enhancer relatív közel kerül egymáshoz, amit talán a mediátor komplex át tud hidalni. Munkacsoportunk leginkább makrofágokkal dolgozik, az a VEGF alfa enhancer csoport is makrofágokban került úgymond kimutatásra, illetve tudtuk validálni ezt. És a makrofágokról azt lehet tudni, hogy nem csak megesznek mindent, amit látnak, illetve mintákat gyűjtenek a szöveti környezetből, amit majd prezentálnak mondjuk B-sejteknek, T-sejteknek, hanem a szöveti környezettől függően nagyon sokfélék, különböző transzkripciós faktorok működnek bennük, az alaptranszkripciós faktorokon kívül, ami meghatározza őket, ami például, nem is tudom, a PU1, IRF8, CEBP, AP1, RANEX, és még sorolhatnék néhányat, nem több mint 10 azért. De a különböző szöveti környezet például akár jóladásos stimulus, vagy éppen, hogy jóladás ellenes stimulusok, azok más-más transzkripciós faktorokat képesek bekapcsolni ezekben a sejtekben. Minket leginkább az IL-4 érdekel, amelyik viszonylag rövid úton a receptorán, illetve jakkinázokon keresztül a magba juttatja a jelet, ezt a gyulladás ellenes jelet, és a magban az effektor az a STAT6, ami viszonylag gyorsan, egy olyan fél órán belül már bekerül, és transzkripciós szabályozást fog végezni. Ezért választottunk egy rövid időpontot ebben az idő függéses kísérletben. Volt egy 1 órás IL-4 kezelésünk, 6 órás és 24 órás, és csontvelő eredetű makrofájlokat, egérből származó makrofájlokat kezeltünk IL-4-gel. És az összegyűjtött sejteket pedig ATAX-szerű kísérleteknek vetettük alá, majd az eredményeket, a találatokat pedig chipsekkel variáltuk. És a modellünk az valami ilyesmi volt, hogy a különböző időpontokban más-más transzkripciós faktoroknak az elemeit fogjuk megtalálni, tehát más-más transzkripciós faktorok lesznek fontosak ebben a kaszkádban. Nyilván ide egy jó jelölt a STAT6, de a további fehérjéket nem tudhattuk, hogy mik lehetnek. Ez pedig már az ATAX-szerek, ezen a heatmap-en minden egyes sor egy promoter disztális régió, tehát ezek tipikusan inkább enhancerek, elképzelhető, hogy van köztük silencer, és ezt így nehéz megállapítani, de az biztos, hogy ezek nyitott régiók, 4 mintában, itt látszik szépen az idő függés a 4 időponttal, és 4 klaszter sikerült elkülöníteni alapvetően. Az első az nagyjából hasonló jelleget mutató dinamikát mutatott a kromatin nyitottságban, a második az 1 óra után nyílt ki, itt vártuk, hogy a STAT6 csinál valamit, a harmadik klaszter az 6 óránál nyílt ki, ez is, tehát a másik az ilyen tranziens jellegű volt, inkább 6 óránál már záródott, a harmadik klaszter az nyitva maradt, és a negyedik klaszter gyakorlatilag 6 óránál kezdett el nyílni, és csak 24 óránál volt már teljesen nyitva. És ahogy mondtam, motivumokat kerestünk ezekben a klaszterekben, és nem meglepő módon kijöttek a makrofágra specifikus motivumok, illetve emellett, ahogy ezt gondoltuk is előre, kijött a STAT6 motivuma, de a STAT6 mellett nem várt motivumok feldúsulását is tapasztaltuk, az EGR2 és az OSF2 fehérjék motivumai jöttek ki, és szerencsénk volt, mert gyakorlatilag ezek a motivumok nagyon specifikusak, tehát egyértelműen meg lehet határozni a motivumok alapján a fehérjét is, hogy mi lehet az, ami ide kötve kinyitja a kromatint. Egy viszonylag furcsa eredmény is volt itt. Az inzulátor eleme, a CTCF motivuma a 2-es klaszterben feldúsulni látszott, és ennek ezért egy kicsit utána jártunk. Szétválasztottam konkrétan ezeket a régiókat, kettészettem, külön választottam az inzulátorokat, látható, hogy az elemük az szépen fel van dúsulva, illetve látható, hogy az inzulátorok azok kisebb nyitottsággal jellemezhetőek általában. Fontos megjegyezni, hogy nem raktam be most a promótereket, a promótereken még nagyobb nyitottság látszik, és ott nem vártam ilyen dinamikus változásokat, illetve nem vártam azt, hogy ilyen mindenféle különleges motivumok kijöjjenek, hanem ott, de inkább a promóter specifikus motivumokat vártam. Szóval ez a szétválasztás, ez azt eredményezte, hogy egy kicsit denzebbek lettek ezek a feldúsulások, és talán azt lehet mondani, hogy a 3-as klaszterban az AP1 motivuma is feldúsult. Hogy ezt validáljuk, csináltunk chipseket, és azt kaptuk, amit vártunk. A 2-es klaszterben a STAT6 valóban köti a motivumát, itt a leginkább, máshol is szorványosan előfordul, kisebb nagyon mértékben STAT6 kötés, tehát azt lehet mondani, hogy teljes genom szinten fog kötni a STAT6, viszont hogyha jobban megnézzük, látható, hogy itt ez a klaszter az, amiben a kötő elemein később is ott marad a STAT6, míg máshonnan nagyjából eltűnik. Illetve egy jó validálás volt az, hogy külön lettek választva az inzulátorok, látszik, hogy a STAT6 nem szereti az inzulátorokat, tehát nem csak motivuma nincs, hanem még a CTCF cohesin komplexhez sem nagyon fog kötni. Megnéztük, hogy az EGR2-vel mi a helyzet, és szerencsére valami hasonló dinamikát kaptunk nyitottságban, mint amit vártunk, tehát nem csak a motivuma jött ki a fehérjének, hanem a kötése is. Látszik, hogy nagy mennyiségű fehérje keletkezik egy nap után, illetve hát már 6 óra után is eléggé jó jeleket lehetett kapni. Látszik, hogy folyamatosan fog hasonlóan STAT6-hoz teljes genom szinten bekötni nagyon sok helyre, de mégis a saját motivumait jobban szereti, mint a többi régiót. És és köti a négyes klaszterben az elemeit. Illetve látszik, hogy itt már, lehet, ez csak háttér, bár a denzitás értékek alapján inkább azt mondanám, hogy valamilyen mértékben még talán az inzulátorokhoz is van affinitása az EGR2-nek. Hogyha hozzávettünk ehhez még további koregulátorokat, például a P300-at, ami egy aktív enhancer markként van számon tartva, látható, hogy itt is dinamikájában hasonló dolgok látszanak, mint a, például az EGR-nél vagy az ATAX-eknél. Tehát látszik, hogy egy viszonylag zártabb állapotból indulunk, vagy zártabb, bocsánat, tehát egy kevésbé aktív állapotból indulunk, és 24 órára összegyűlik a P300. Itt 6 óránál látszik talán különbség, itt pedig 1 óránál biztosan látszik különbség. Illetve ami érdekes, a RAD21-ről nem ismert, hogy ő koregulátor lenne, vagy koaktivátor lenne. Ezt korábban már láttuk, hogy enhancereken is előfordul a RAD21, ami igazából van esély, elég nagy fehérje komplexről van szó, tehát ki tudja, hogy milyen fehérjékkel, kofaktorokkal, transzkripciós faktorokkal képes interakciót létrehozni. De a lényeg az az, hogy nagyjából ugyanúgy viselkedik a RAD21, mint a P300, illetve a PO1 sem annyira statikus, mint ahogy azt gondoltuk. A PO1 is gyakorlatilag követi a változásokat, ahol kinyílik a kromatin, oda-oda megy. Ami még érdekes ezen az ábrán, egyfajta validálás, hogy az inzulátoroknál valóban ott van nagy denzitással, és szinte kivétel nélkül a RAD21, és még egy kicsit csaltam is, itt az intenzitás ötöde annak, amit itt fennmutattam, tehát valóban a RAD21 az inzulátorokra specifikus, és a CTCF-fel együtt köt, mint hogyha direkt kötné a DNS-t, ami kicsit meglepő, mert ez nem ismert róla, de mégis ezt az eredményt kaptuk. Végeredményben tehát elmondható, hogy egy teljesen független módszerrel, tényleg semmiféle antitest használatával, egy gyors protokollal, kis sejtszámmal sikerült kihozni a STAT6-ot, hogy egy óra után köt a magban. Illetve úgy tűnik, hogy az API1 is csinál valamit a későbbiekben, bár ez egy nehéz téma, mert egy nagy szupercsaládról van szó, viszont az EGR2 egy egészen biztos találat, tehát ebben az alternatív makrofágban biztosan van valamilyen fontos szerepe. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ezekben a projektekben. Dániel Bence végezte a kísérletek nagy részét, illetve Eriknek, Andrének és Pankos Sándornak is szeretném megköszönni, hogy a CTCF Cohesin modellben ők is közreműködtek a modell megrajzolásában, illetve a publikációjában. És végül pedig szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmét.
Köszönjük szépen! Kérdések? Megjegyzés?
Csak egy rövid kérdés, hogy technikailag ez mennyire könnyű, nehéz, drága, olcsó az
ATAX-ek? Az egy relatív olcsó módszer, nagyon gyorsan megvan, nagyon kevés sejt kell hozzá. Szerintem a chipsekhez képest mindenképp olcsóbb, mert nem kell az antitest. Én magam nem csináltam, de nagyon sokan tudnak már csinálni. Bár a minőség az változó, tehát normalizálásra van szükség. De viszonylag könnyen reprodukálható.